gólya is megtér, hát ez akkora kijelentés. Akkora hosszú utat megtesz GPS nélkül és Biblia nélkül, hát nem Istenről tesz-e bizonyságot. Nincs elfáradva, még a fészket is megcsinálja. Pedig tudja, hogy onnan el fog menni, és hány hónapot is maradnak itt egyébként. Aztán mennek még 6-ot itt, meg 6-ot amott. Ugye? Tehát ők mindig a világosságba, a forróságba, a melegbe mennek. Jaj, de bolondok vagyunk mi embereké. És azt hiszük, hogy feltaláltunk valamit. Tehát a gólya elmondja az evangéliumot.
GPS és Biblia nélkül.
Tudja, hogy hol van a haza. És azért, tehát nem véletlen, tehát nem véletlen a 6 hónapot itt, 6 hónapot ott. Tehát ő nem ragaszkodik ehhez, hogy itt legyen egész év. Amikor a lélek szól, akkor ő megy. Amikor elbetűdt az idő, akkor hagyja itt ezt az otthont, azt megy, és nem viszi magával a hátán, hogy jaj, ne adj Isten, nem lesz ottam majd izé, amiből összerakni. Tudja, hogy lesz, na ez a hit. Tudja, hogy odaér, elindul. Na, hol vagyok? Hol vagyok én ettől?
Ugye a hit az épp az, hogy nem tudáson alapul. Tehát
hát
az
akkor
a gólya,
is
az a gólya úgy van.
Ja, hát akkor nyelvbotlás volt. Na, tehát a hit által tud, ismeri, tehát hiszi.
Az a gólya úgy működik, mint az a nő, akiről beszéltem a múltkor is, hogy ő teljes bölcsességgel él, legtökéletesebb bölcsességgel, de nem tud ő semmit.
Igen,
hanem Istennek a bölcsessége él benne, mint a gólyánkban. És mindenkiből annak nézi. Gólyákat bálványozzuk, hogy hű, milyen nagy dolgot csinálnak. És hát igaz is, hogy nagy dolgot csinálnak. De ez a nő itten, ebben a hideg közegben, környezetben, ahol él, nagy dolgot csinál, mert ő mutatja Istent télen-nyáron mindenkinek. Csak az emberek nem látják.
Nem
inkább
látják, persze. Hát én most így ezzel nem is a gólyát szeretném csodálni, vagy bálványozni, hanem azt a hitet, amivel bizonyságot tesz Isten dicsőségéről, hogy benne is élő lélek van, tehát ő még Isten rendjében van, és nincs benne aggodalom. Úgyhogy mondtam, nem kell neki se Biblia, se GPS, se időjárás jelentés. Most elinduljon, ne induljon neki, tehát amikor menni kell, megy. Amikor jönni kell, jön, megtér. Na, tehát ettől a hittől én még olyan messze vagyok, mint Makkó Jeruzsálemtől. Tehát még a gólyákhoz képest is igen, csak messze vagyok, nem hogy az a nőnék, nő hitétől, akiről te bizonyságot tettél. Na hát az még.
Tehát az a gólya, ha azt mondjuk, hogy a gólya tudja, akkor az úgy igaz, hogy neki soha nincs olyan, hogy nem tudja. Tehát ő nem hetente tudja egyszer-kétszer, hanem ő abban van, tudásban van. De ha azt mondjuk, hogy tudja, vagy azt mondjuk, hogy nem tudja, kettő ugyanaz. Tehát összeír a kettő. A tökéletes tudás, tökéletes nem tudás ugyanaz. És ha még kettő között van, na az a bullshit. Tudás fája. Mert ha úgy gondolok a tudásra, hogy jaj, ezt a hónap tudni fogom, vagy régebb tudtam, akkor úgy nem igaz, akkor ugye gólya nem tud semmit. De ha úgy gondolkodunk a tudásról, hogy mindig legtökéletesebb választ tudja mindenre, tehát nincs olyan, hogy nem tudja, akkor igaz, hogy tudja. De ebben az értelemben igaz az is, hogy azt, hogy a gólya tudja, és nem tudja ugyanaz. Mert teljes tudásban van, és az tudatlanság, teljes tudatlanság, ami azt jelenti, hogy Isten tud helyette.
Igen, lélek mozgatja.
Neki nincs,
tudnám ezt másképpen mondani.
Neki nincs ideje azon gondolkodni, hogy tudja, mert ő benne van a tudásban.
Igen, nem kell döntést hozzon.
Nekünk meg van időnk azon gondolkodni, hogy tudjuk. És ez a baj, ez a fájdalom, ez a pokol.
Igen, ezért nem éljük.
É. A gólya mindent tud, csak egy dolgot ne. Csak azt nem tudja, hogy tudja.
Igen. Hát
ő csak azt nem tudja, hogy tudja, de más mindent tud.
Igen.
Mi meg azt tudjuk, hogy tudjuk, és ezért sok mindenhoz szót adunk.
Igen. Na hát teljesen ott áll egy teljes képet arról, amiben Isten tudja, hogy mennyire vagyok.
Ha elfelejtenénk azt, hogy tudjuk, akkor mi tudnánk mi is. Mint ez a kutya.
Elfelejteni se tudjuk, ha csak Isten nem adja meg ezt a kegyelmet. Sok ember az emlékeiért él.
És tervejéből. A filléres emlékeiből és a multimilliómos tervejéből.
Igen.
Hogyha az ember ezt az egy dolgot elfelejteni, hogy tudja, akkor minden tudhatva. Így csak hébe-hóba tud valamit, tudogat valamit. Ha már nekem van időm azon gondolkodni, hogy tudom, azt jelenti, hogy pletyózok Istenről. Hát azt mondja, hogy mit bújtál el, Ádám? Hát azért, mert mezítelen vagyok. Mikor volt neked időd azon gondolkodni, hogy te mezítelen vagy?
Honnan tudtad? Hogy tudod?
Csak nem ettél arról a fáról, amelyről azt mondta, hogy ne egyél.
Tehát az állatok nem ettek arról a fáról. Tehát az állat nem tudja, hogy mesztelen, és még a vakember, mint én is látom, hogy tökéletesen fel van öltöztetve. Tehát oda nem kéne az ember besekítsen, hogy a kutyának legyen csizmája, meg sálla.
Magának sem kéne besegítsen, mondjuk, de...
Jó, hát na. Tehát az állatok tökéletesen fel vannak öltöztetve. A természetet tökéletesen az Úristen minden tavasszal életre támassza, felöltözteti őket gyönyörű ruhába. Na, és egyedül kifázik, és kimesztelen, hát maga az ember.
Még ruháson is.
Igen.
Egy román adventista lelkésznek a beszédébe belehallgattam, hogy elém gerős hírákat intottam, és megmondom őszintén, egy kicsit olyan ellenszenvvel tettem meg, de na, valahogy mégis virágot tettem, és úgy, mert láttam, hogy felöltözve, és akkor az a tipikus nyakkendős, mikrofonos meccs mondja.
Uh-huh.
És ugye ez így ellenszenvet szült bennem, úgy szinte ugye az én fejembe kizárt annak a lehetőséget, hogy azt tudja valami jót mondani.
A nyakkendő.
Márpedig mondott. Hála Istennek, és olyan szépen elmondta, van egyszerűen elmondta a híveknek, hogy amikor meglátták, hogy mezítelenek Ádám és Éva, akkor ugye kaptak Istentől bőrruhát. És mi hát ugye kaptuk azt a megértést erre, hogy ez a bőrruha, tulajdonképpen ez a fizikai test, ez a bőrruha, a mi bőrünk, ami megvédi a lelkünket, ami a vérben van, ugye, ne legyen megfertőzve a lelkünk. Na de ez a történet úgy is megállja helyét az az ember, hogy mondta, hogy adott nekik bőrruhát. Tegyük fel, hogy állatokból, állatbőrből kaptak ők ruhát. Milyen bőrből? Hát báránybőrből volt az a ruha varva, pontosan, mint a pásztoroknak a subájuk, ugye?
Oké. Okay.
És ez már előre vetítette azt, hogy a tökéletes bárány is meg kell majd halljon a mi bűneink miatt.
Aha.
Mert ahhoz, hogy mi ne fázzunk, a báránynak meg kell most is halnia, ugye? Kell nekünk gyapjú.
Igen.
Hogy az ő bőrét mi elvesszük, hogy mi ne fázzunk meg, de mi fel kellett öltözzünk. De korábban nem fáztunk, mert Istennek a dicsősége minket melegített, télen is és nyáron is.
Pontosan.
De most már fázunk is, meg kell öljük az ártatlant, hogy legyen nekünk, hogy én magamat felöltöztessem úgy, ahogy én azt elképzeltem, én meg kell öljem az ártatlant. Valakitől el kell vegyem az ártatlantól, el kell vegyem az ő életét. És ez ugye előre vetíti Jézusnak az arzatát.
Igen, igen. Tehát még hogyha szó szerint is értelmezném némi lelkiismerettel, ami a Teremtés könyvébe így le van írva nyersen, akkor is megállná a helyét az igazságban. Bizony.
Pontosan.
Mivel hogy Isten a lelkét adta minden élőbe, tehát az állatokba is az ő lelke van, mert azt mondta Noénak, hogy az állattól is számon kéri a másik állat vérét. Úgyhogy ebben az értelemben, tehát ő saját magát már akkor feláldozta az emberért, Ádámért és Éváért, mert igazából saját teremtményét, a legszelidebbnek az életét kioltotta, hogy Ádámék ebbe a bőrruhába tudjanak valahogy alkalmazkodni ahhoz a valósághoz, amit megteremtettek a rendbontással. Csak hát nem volt elég a bárány, utána jött az összes többi állat.
És az összes többi gyermek. Figyelj meg, nem
igen.
Hiába mondták azt, hogy gyermekkoromban, hogy megnyúzlak, ami rosszat csinálsz.
Vagy megeszlek.
Olyan mert ki volt, hogy megeszlek. Olyan aranyos, hogy megeszlek. Azt éppen nem mondjak, hogy szarlak, de az is benne van ebben sajnos.
Hát igen, igen. Csak tovább nem gondoljuk.
És ezt mondja, tehát ezt mondják, ugye, mert a gyermek az ki? Hát az összes gyermek a kis Jézus. Istennek az ajándéka, Istennek az áldása. És azt mondja erre a felnőtt, hogyha nem azt sem, amit én mondok, akkor megnyúzlak.
Igen.
Pedig a gyermek muszáj nem azt csinálja, ne azt csinálja, amit a felnőtt mond, mert másképp a felnőtt nem szebesül azzal, hogy mekkora hazugságban van.
Igen.
Azt mondja, megnyúzlak, és meg is azt mondja, nem tudom, hogy mit hasigoltok a bőrödből. És na, nekem is volt olyan, hogy volt egyszer-kétszer, meg bőröltek rendesebben.
Engem is. Meg is érzemeltem.
Úgyhogy.
Legtöbbször.
És akkor az én bőrömből, ők felöltöztek, ugye ők ketten az én bőrömből, mert azt a kegyelmet, amit ők fordítottak a munkára, és a robotolásra, azt gyermek által kapták. Mert a szülőnek az élete gyermek által van meghosszabbítva, még fizikai értelemben is.
Uh-huh. Meg gyermek által kap értelmet is.
Pontosan. Pontosan.
Hogy ragaszkodjon hozzá. Viszont látod, ekkor is történik az meg, hogy mivel hogy a gyermek elkezdi félni a szülőt, ugye fél elembe esik a szülő szava, igézete miatt, tehát már testből cselekszik, tehát a testi ösztön indul be, nem a lelki ösztön, tehát testi ösztönből már meg akarja védeni a testét, meg akar szabadulni a büntetés elől, ugye a szülői szigor elől, és hát ezért is nem tarthatja meg onnantól kezdve a gyermekséget, hanem ugye átformálódik testivé, mert aki a testét meg akarja védeni, az elveszíti, tehát még itt is működik. Tehát elveszi a gyermekséget, és hát aki nem akarja megtartani, az pedig megtarthatja azt.
És elalszik.
Igen, tehát azok a gyerekek, akik nem akarják megvédeni magukat, azok és nem állnak ellen, tehát nem lázadnak a szülők ellen, azok megmaradhatnak a gyermekségben. Addig, amíg nem jön egy másik szülő. Mert hát ilyen értelemben majd aztán mindenki szülő, tehát szülő az iskola, szülő majd a munkahely, és a végén mindenki szülő.
Vagy mindenki Isten.
Uh-huh.
Mindenki király. Mindenki koronavírusos gondolkodás. Mindenki király csinált magából, mindenki felemelte magát. Mindenki szülő.
És pont a lázadás által, azáltal, hogy meg akartuk tartani a testi épségünket, meg akartuk úszni a szigort, a fájdalmat, és hát nem lehet pont azért, amit elmondhattál az előbb, mert az ártatlannak meg kell halnia ahhoz, hogy a bűnös belátásra bírja.
Igen, mert csak az ártatlannak a szenvedésében láthatja meg a bűnös az ő bűnét, a bűnének a gyümölcsét, a tudásfájának a gyümölcsét. Ezért engedi meg Isten a szenvedést, erről beszélgettünk a múltkor is, ugye?
Uh-huh.
Egyesnek több szenvedés jut, de Isten megadja hozzá a hazatörést is, őket nem zavarja annyira, mint sokszor, aki üti az ártatlant, annak jobban fájna az ártatlannak.
Igen, nekem az Isten ki is törölte, de még azokban az időkben, tehát én így nekem jobban fájt lelkileg, lelkileg inkább hagyott nyomot bennem, mint testileg. Tehát a testi fájdalmak azok gyorsan elmúltak, sőt, hát én azt hittem, hogy ez az én érdemem, hogy valamelyest hozzá is szoktam, pedig már gyerekkoromban is például volt olyan, hogy ostorral, tehát amivel a lovakat egyengedték, tehát volt egy ilyen otthon, és anyám azzal kergetett, vagy nagyanyám, na és hát az egyszer-kétszer el is kapott rendesen, tehát úgy, hogy például az arcomon, a homlokomon nyomot hagyott, de jó mély sebet, viszont a fájdalmat nem éreztem, és hát így most már nincs is ott, el is tűnt annak a nyoma. vagy olyan, hogy tehát elég sokszor voltam azért én így testi bántalmazás által életveszélybe, és hát nem rajtam múlott, mert ezek a dolgok mindig olyan hirtelen váratlanul történtek, hogy ha akartam volna védekezni, se tudtam volna, de hát meg se fordult a fejemben, onnan hirtelen jöttek ezek az események. Tehát volt egy olyan, hány éves lettem? 4, vagy talán 4 se, amikor kaptam egy akkora pofont, hogy a kalorifernek, tehát a fűtőtestek az a hegyes végébe csattant a fejem, tehát itt a jobb szemem környékén, és hát olyan mély lukat csinált az, hogy azt nem lehetett nem látni. És hát nem éreztem fájdalmat, de viszont az olyan sokáig nyomott, tehát ott volt annak a nyoma, most már az sincs, az is eltűnt. Viszont ezért anyukámnak nagyon sokáig, hogy mondjam, ezt anyukámat megtörte, és ahányszor rám nézett, mindig kérte a bocsánatot, de már nekem volt kellemetlen, mert én meg nem éreztem haragot, se fájdalmat, se akkor, se utána. Hát ezek így érdekes dolgok. De tényleg nem úgy éltem meg a fájdalmakat, tehát az ilyen ütlegelés általi fájdalmakat, mint ahogy sokban olyan mély sérülések maradnak, hogy egyszerűen nem tudják magukból kitörölni, és nem is tudnak lemondani, de talán a bosszú érteti bennük, nem tudom. Hát ezt Isten tudja.
És az ő nyoma nem látszik már rajtad?
Nem, nincs se az ostornak, sem pedig a kalorifernek a helye.
Még az is egy értelműen kijelenti az, hogy aki Krisztusban van új teremtés, az a régiek ellen volt.
Igen. Így ezek a dolgok csak azáltal jutottak eszembe, hogy Ibolyának a veled való beszélgetéseit meghallgattam, és hát akkor így eszembe jutott, hogy tehát majdnem ugyanolyan dolgokon mentünk keresztül más-más szereplőkkel, de eléggé egyforma megélések voltak ezek. Nos, így eszembe jutott.
Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. És még fizikailag is Isten megadja ennek a bizonyítékát, hogy higgyünk, mint Tamás.
Ami még érdekes, hogy minden ilyen nyom az a jobb oldalamon van. Tehát a jobb oldalamon volt. Tehát azt hiszem annak a... Hát a, nem. Annak az ostorcsapásnak az véletlenül, az nem. Véletlenül vagy nem véletlenül, az a bal szemem fölött lokomon volt. Az a kalorifer az a jobb szememen, jobb szemem mellett, viszont az oltás, amit gyerekkoromban kaptam, az a jobb lábamon van, annak a bemélyedése, ahol a szövet teljesen összeroncsolódott, és maradt egy ilyen lyuk utána, az viszont az még ott van. De az jó volt, mint figyelmeztetés, mert már amikor elkezdődött ez az oltás sztori, akkor mint a piros lámpa jelzett, hogy hát ez az oltás is olyan, mint ami a lábadon van, Kinga, amit kaptál.
Tudod, mi a különbség a két oltás között? A Covid oltás között és a gyermekkori oltás között?
Nekem azt mutatta meg, hogy a gyermekkoromban az ő védelmébe voltam, tehát attól többet, mint amit megengedett, attól több következménye nem lehetett, mint amennyi elégséges volt ahhoz, hogy a szülőnek legyen szembesítő, tehát akkor még valamelyest Isten oltalmába, védelmébe vagyunk, viszont ez, mert akkor nem is én döntöttem úgy, hanem a szüleim, viszont ez az oltás, ami most van, ez már az én döntésem. Nekem így mutatta meg. Neked hogy mutatta meg?
Hát ugyanúgy.
Ugyanezt.
Tehát Isten az tudatlanság idejét elnézi. Tehát teljes védelem alatt volt a gyermek. Mert akkor gyermek voltál, nem ártatott az oltás. és akinek ártott is, úgy ártott, hogy Isten megengedte a szüleiért, hogy a szülei megmeneküljenek. De amúgy teljes védelem alatt volt, mint ahogy mondta barátom is, hogy testvére, ő is ilyen egyszerű ember. És ő kérdezte neki, miért nem ártotta az oltás, és mondta, hát azért, mert tudatlan vagy, és Isten megvédett téged, te nem tudtad, hogy mit csinálsz. Rád beszélték azt az oltást, te belementél, neked nem ártott meg, mert Isten védelem alatt voltál. De felnőttként, amikor az ember már kapott meg annyi lehetőséget arra, hogy megismerje Istennek az oltalmát, sok hívást kapott, amit rendre mind visszautasított, és végül döntött az oltás mellett, már megártott. A gyermekkori oltás sem kevésbé veszélyes, mint a Covid oltás. Feltehetőleg nagy része. Viszont Istennek az oltalma alatt van a gyermek, és Istennek az oltalma az több, mint az oltás. Tudja semlegesíteni, ugye? A gyermekben a lélek is gyorsan megújul, ugye? Gyorsan megtér a gyermek. Ha hibát követel, mint a gólyák, ő gyorsan megtér. Minden hibájából. De a felnőtt embernek már nehéz megtérni az ő hibáiból, tévedéseiből, bűneiből, nehéz belátni a tévedéseit, a bűneit. Ezért ártalmas az oltás is neki. Sokkal hamarabb meg tud ártani, mint a gyermeknek. Amikor még van megújulás, van újjászületés, van megtérés. A kemény szív felnőttnek nincsen megtérés, nincsen belátás, nincs irányváltás. Van rutin, van szokás, van hagyomány, van minden, ami meredvé teszi őt. És ezért árt meg neki az oltás. Hogyha gyermek volna, és beoltanák akármilyen méreggel, ahogy Jézus mondta, a méreg sem árt meg neki. Te semlegesíti mindenható Isten, mert a lélek benne sokkal erősebb, mint maga az oltás. Istennek a legerősebb benne, mint maga az oltás. De mivel, hogy Istennek a lelkét nem ismeri a felnőtt, ezért már ártalmas az oltás, és megöli őt. Mert nincsen benne Istennek az oltalma, Isten lelkének az oltalma, ami felül tudná írni az oltásnak a mérgét. És ugyanúgy most is Isten megengedte, hogy a gyerkőcök szenvedjenek a szülő kemény szívűsége miatt, hogy belementek ugye az oltakozásba, és a gyermeket is belevitték ebbe, hogy beavatsák őket, és némelyek ugye megbetegedtek, némely gyermekek. Azért, hogy a szülő meglássa azt az ostorcsapást, ugye? Tehát az ostorcsapás a homlokodon, az egy olyan volt, mint az ostorcsapás Jézusnak a hátán. De ki ütötte, látta az, hogy mekkora sebeket okoz neki. És a szülőnek Isten megengedte. Neked nem fájt annyira, mint a szülőnek. Anyádnak jobban fájt, a nagymamádnak, mint neked. Mert Isten téged megvédett. Jézus is megvédte. Az ostorcsapásokkal szemben. Persze érezte valamennyire, biztos ott volt is érezte. De Istennek az oltalma alatt volt. Legyőzte a halált. Mint ahogy te is legyőzted az ostorcsapást, mert ez sokkal inkább a kemény szívű felnőttről szólt, mint rólad, mint a te rosszaságodról. Te csak gyermek voltál, nem rossz. És ez itt van az, hogy akik most is ugye, tehát felnőttként felvették az oltást, mert meggyőzték őket, és nem gondolkodtak ezen, nem mélegeltek, nem ítélkeztek, hogy jó vagy nem jó. Mert ők mindent hisznek, hogy a gyermek az mindent hisz, mindent remél, a szerve vén. Az ilyeneknek nem álltott meg az oltás. Mert a bennük lévő bizalom, Istennek a lelke az erősebb volt, mint maga a méreg. Mert sokkal több Istennek az oltalma, mint az oltásnak a mérge. Csak hogyha az ember nem ismeri az ő szavát, van nincsen bizalma, nincsen gyermeki lelkül benne, akkor nincs, ami felülírja. Semlegesítse az oltást. És akik meggyógyultak, ugye hallották a beszélgetéseinket, és hittek a mi szavunknak. Isten meggyógyította. Az azért volt, mert gyermekké váltak. Hát azáltal, hogy hittek a mi tanításunknak, a mi szavunknak, ugye, amit általunk szólt Isten, azáltal ők újjászülettek, új teremtés lettek, és Isten hozzáfért az ő lelkükhöz. És megerősítette a gyermeki lelket bennük is, meggyógyultak egyesek, mások elnök temetve. Ez itt igaz az, amit mondhattunk már az első perctől, hogy ez igazi fertőzés nem a Covid által történt, és nem is a vakcina által, hanem a média által, a tudomány által, az emberi tudomány által, ami sebezhetővé tette az embereket a külső beavatkozásra. Tehát addig nem volt sebezhető az ember, amíg nem volt hazug tudomány a fejében, akár a vírusról, akár az oltásról, akár miről. A terepet meg kellett csinálni a médiával, mert különben nem álltott volna meg. nem tudod volna megártani sem a vírus, tehát sem a mérgezés, de az oltás sem ártott volna meg. De mivel a terep meg volt csinálva az emberek szívében, a média által megártott, és megbetegítette és megölte az embereket.
Tehát a külső sötétségből kapták a beavatkozást. Mekkora ez?
Pontosan a külső sötétség beavatkozott a belső világosságba, ami volt, abból megmaradva ugye az embereknél, és kioltotta azt. Jézus pedig a pislákoló gyertyabelet nem oldotta ki, hanem azt még megsegítette, hogy lobogjon a láng, égjen a világosság. Ez itt most is, ugye ő a belső világosságként segít meg minket. Csak ugye az ember ezt zsákmányként kezeli, azt mondja, hogy jaj, hát én az én belső hangom. És még azáltal is magát dicséri, hogy az ő belső hangja. Közben Istennek a lelke szól hozzá, az ő szívén keresztül. Ne kelljen figyeljen a külső sötétségre. Mert hogyha a külső sötétség beavatkozik az életébe, akkor meghal. A lelke eltorzul. Ezért Isten belső világosságként jelenik meg mindenkiben. De megadja azt, hogy külső világosságként is, ugye? Hát akik az evangélium hirdetői, ők a külső sötétségben, ugye az ember, az emberek szemmel látványában jelennek meg. De mint világosság, nem mint sötétség. De Isten azt akarja, hogy az a külső világosság, amit meglátnak az emberek, az ő gyermekeiben, bennük égjen, bennük létezze, ne kívül. Mert a külső sötétségben a világosság csak ideig óráig való. Ami szavunk is, amit mondhatunk, csak ideig óráig való, ami bizonságtételünk. Akár a kiáltó szó is, ugye, mert megint le van mostan tiltva. Nem lehet tudni, meddig van. És aki abba kapaszkodik, és nem gyúl benne világosság az ő szívébe, annak vége. Ezért a mi dolgunk csupán annyi, hogy mint ahogy mondta Jézus, hogy gyertyatartók legyünk. A külső sötétségben gyertyatartók vagyunk. Ami ahhoz szükséges, hogy aki minket lát, megkívánja világosságot. És aki megkívánja világosságot, ahhoz már belülről szól hozzá Isten. Az ő szívén keresztül belül. Csak az ezotéria ezt kiforgatja, hogy az ő belső hangja. És így adja az Isten meg azt, hogy tovább tévegjenek. Mert azt, amit ő adott ajándékba, azt ugye sajátjuknak tekintik. Nem úgy csinálnak, mint Jézus, aki megüröstette magát, és nem tekintette zsákmánynak. Nem azt mondta, hogy ez az én belső hangom, de nem ezt mondta, az én gyönyörűséges belső hangom, hanem azt mondta, hogy az atyának a hangja, az atyám szavát követe. Nem csinált ő zsákmányt Istennek a kegyelméből, az ő jóságából, és nem mondta azt, hogy az ő belső hangja, hanem azt mondta, hogy az atya nagyobb, mint én. Volt benne alázat. És ezt veszi az emberektől az ezotéria, New Age. Főképp az emberektől, akik Istennél akarják magukat tenni, és nem engedik, hogy Isten emelje fel őket, hanem ők akarják magukat felemelni, és így mennek sokan a kárzott felé, követ fel az ezotériát, New Age tanokat. És mit mond Jézus arról, aki kapott tőle ajándékot, egy talentumot, és nem fektette be, hanem elásta. Azt mondja, hogy fogjátok meg és vessétek ki a külső sötétségre. Mi a külső sötétség? Az, hogy megint hinni fog annak, amit a szemei látnak. És amit a szemei látnak, hogy a külső sötétség beavatkozik, az ő belsejében megrontván őt, befolyás történik. A külső sötétségből befolyás az ő szívébe. És befolyik a szenny, a mocsok, a sötét a szívébe, az embernek a szívébe. És mivel nem ismeri az evangélium szavát, az igazságot, amit Jézus kijelentett, nem tudja megvédeni magát, hanem egyé válik a külső sötétséggel. Így vesznek el az emberi lelkek. Ez itt hazugság az is, hogy hallgass a szívedre. Ha valakinek a szívében a külső sötétség van, azzal megtelve az embernek a lelke, a szíve, akkor hiába hallgat rá. Azzal még nagyobb veszélybe sodorja az életét. Jézus nem azt mondta, hogy hallgassunk a szívünkre, nem hallgassunk rá. De a szívből származnak a parázasságok, a házasságtörések, a hazugságok, képmutatások, versengés, hazudozás, minden a szívből származik. A külső sötétségből van befolyva a szívünkbe, a szemünkön keresztül. Na, ha arra hallgassunk az ő szavára, és hallgatunk az ő szavára, akkor megtisztít. Csináljuk azt, amit ő mondott. És akkor miközben csináljuk azt, amit ő mondott, ő megtisztít minket, hogy a szívünkben legyen világosság. Hogy a külső sötétség ki legyen vetve, vissza, ahol a helye van, a világba, hogy belül maradjon tiszta a szív, lehessen arra hallgatni. Bizony jó, hogyha az ember a szívére hallgat, de először az meg kell tisztuljon, fontos, megtisztuljon. Mert Jézus azt mondja, van új jászületés, az embernek a szíve megváltozik, átalakul húsvér, puha, érző szívé, alakul az. Hogyha megvan az új jászületés, akkor az ember már hallgathat a szívére, hát azon keresztül szól hozzá Isten. De az ember kemény szívű, és az agyával felülírta az ő szívének a szándékát, az ő gyermeki szívének a szándékát, az hiába hallgat a szívére, az még rosszabb állapotba fog kerülni, mert az ő szíve azzal van telve, amit ő megtanult a külső sötétségből, és nem Istentől.